tovább tart a köszöntések sora, mert mindegyre még érkezik közénk valaki, Isten hozta a most érkezett testvéreket is. Hát köszöntsük az előadó testvérünket is, aki rég visszajáró lélek ide a gyarui gondvillába, és mi örülünk neki, hogy a rokoni alapon mindig azt mondja, hogy csak azért, mert rokonok vagyunk, még egyszer elvállalom ezt az előadást, ugye? És hát Viski István így kerül újra és újra közénk, nem is közelről, hanem Nagyvárad tövéből Isten hozta, és át is adjuk a szót, mert hogy 11-ig adatik szó neki, és akkor megvonatik tőle, de csak időlegesen, hogy újra adassék majd utána remélhetőnek. Jó. Hát a programunk úgy van, testvérek, hogy 11-ig lenne ez az előadásos rész, utána jön egy félórás kávészünet, és majd a csoportbeszéltések. De az előadás után, mielőtt kimegyünk még szünetre, be fogjuk osztani a csoportokat, hogy ki hol folytatja majd a kávészünet után a csoportbeszéltést. Átadjuk a szót.
Nagyon nagy szeretettel köszöntelek újra benneteket. Átrendeztétek kicsit ezt a termet, de jól tettétek. Egy nagyon különleges és egy nagyon érdekes teológiai kérdéssel jöttem el hozzátok, és ezt a kérdést aláhúzom kétszer, mert számomra is legalább annyi és annyira kérdés, sokkal inkább a kérdéseket, a probléma mikéntjét hoztam el nektek, mint konkrét válaszokat, és nagyon szeretném, hogyha együtt találnánk valamiféle útmutatást erre a kérdésre, ami az egyik legtitokzatosabb, a legfurcsább és a legmegfoghatatlanabb probléma az életünkben, a keresztény ember életében is, ez pedig a harag kérdése. A haragról fogunk beszélgetni a következő egy órában. Több ígét is hoztam nektek, de még mielőtt az ígéhez érkeznénk, hadd tegyünk egy-két bevezető gondolatot. Nagyon sokszor beleakadunk a harag kérdéskörébe. Nem azért akadunk bele, mert hogy ismeretlen lenne a számunkra, mert nagyon is ismerős a harag. Egy átlagos ember naponta kétszer-háromszor haragszik, vagy kétszer-háromszor önti el a harag. Nem itt van a probléma. A mi nagy kérdésünk az, hogy a haragot, mint jelenséget, hol keressük? A bűn kategóriájában, vagy a nem bűn kategóriájában? És azért van ez a bizonytalanság bennünk, mert a Szentírás, mintha többféle módon is megközelíteni a haragot. Hát gondoljatok csak a hegyi beszédre, ahol azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy aki haraggal tekint az ő fele barátjára, az méltó az ítéletre. Ugyanakkor pár oldallal arrébb maga Jézus Krisztus fog korbácsot, és haragvóan csap oda a pénzváltók és a galambárusoknak az asztalára. Sőt, mi több? Az Úr Jézus azt mondja, hogy ugye haragudjatok, nem, azt mondja, hogy aki haraggal tekint a fele barátjára, az méltó az ítéletre, de Pál apostol pedig az Efézusi levélben pedig már azt mondja, hogy hát jól van, haragudjatok, csak ne vétkezzetek. És hogy még bonyolultabb legyen ez a harag kérdés, a Szentírásban több mint százszor olvasunk arról, főleg az Ószövetségben nyilván, a Szentírásban több mint százszor olvasunk a haragvó Istenről, a dühöngő Istenről. Hogy is van ez? Bűn vagy nem bűn a harag? Miért mondja Jézus Krisztus bűnnek, és ugyanakkor ő maga is haragszik? Miért mondja bűnnek a mi Urunk, amikor maga Isten is adott pillanatban eltelik haraggal és dűvel? Innen fakad a mi problémánk, hogy hova helyezzük a haragot. Testvéreim, ahhoz, hogy megismerjük a haragnak a természetét, mindenek előtt egy másik kérdést kell érintenünk. Ez pedig a bűnesetnek a hatását. Hadd beszélgessünk egy kicsit erről. Amikor a bűnesetre gondolunk, akkor a bűneset hatását mi rendszerint a világra nézve, önmagunkra nézve, az emberre nézve szoktuk vizsgálni és érteni. Ami érthető is, hiszen rajtunk pusztította a legtöbbet, a bűneset. Amikor a bűnesetre gondolunk, akkor mindig azt nézzük, hogy a bűneset mit torzított el, mit rontott el ebben a világban és bennünk. Csakhogy. A bűnesetnek nem csak egy egyirányú, a világ felé való hatása volt, az ember felé kiáradó hatása volt, hanem a bűnesetnek volt egy visszahatása is Isten felé. Hadd magyarázzam meg ezt a dolgot, mert ez nagyon érdekes. A bűnesetben az ember nem csak önmagát hozta lehetetlen helyzetbe, hanem Istent is egy helyzetbe kényszerítette. Azaz valami olyasmit adott az ember az Istennek is a bűnesetben, ami nem volt benne Istennek az eredeti tervébe. És ha belegondoltok, ez logikus is. Ha két ember szereti egymást, ahol kapcsolat van két ember között, nem lehet, hogy az egyik megsebződjön, és a másik nem. Ha igazán össze van kötve két ember, vagy jelen esetben Isten és az ő gyermeke, akkor nem romolhat meg úgy az Isten gyermeke az ember, hogy az valamiképpen ne hasson vissza Istenre. Az ember megromlott, Isten nem romlott meg, természetesen. De Isten a teremtésben nem elképzelt, a teremtésben nem megtervezett helyzet elé kényszerült, ez pedig a harag. Testvéreim, mi emberek, a bűneset, a bűnünk, mi vontuk bele, mi rángattuk bele Istent egy olyan helyzetbe, amit Isten nem akart, ami nem volt eltervezve akkor, amikor ő megálmodta ezt az univerzumot. Bizonyos értelemben, és ezt jól értsétek, a harag egy olyan állapota Istennek, ami miattunk van rajta. És a kettőnk közti kapcsolat, az Isten és az ember közti kapcsolat az a híd, amin keresztül bizony az Isten is megsebződött a bűnesetben. Amikor a bűnesetnek a hatására gondoltok tehát, soha ne úgy értsétek, hogy az ember súlyosan megsebződött, eltorzult, elromlott, Isten pedig ott áll és csodálkozik, hogy hát mi is történt. Nem. A bűneset az az embernek és az Istennek a közös fájdalma, a közös tragédiája, mondjam úgy, a közös kudarca, a közös megsebződése. A különbség az, hogy mi emberek elbuktunk ebbe a megsebződésbe. Alá merültünk. Nem maradt bennünk semmi. Két molekula nem maradt bennünk, ami igaz lenne. Isten viszont, ő maga is megsebződött, de ő nem merült alá a bűnbe. Ő tiszta maradt. Ő egyben maradt, hogy így mondja. Szóval a haragra, amikor gondoltok, mindig arra gondoljatok, hogy egy olyan kétélű kard, amivel bizony az Istent is sikerült megsebeznünk, és az Isten is megsebződött általa. Mi a haragnak a gyökere? Honnan fakad a harag? Hadd tegyünk egy kis kitérőt, egy kis nyelvészeti, héber-görög kitérőt, akik régebb óta visszajártok, tudjátok, hogy nekem ez egy mániám mindig megvizsgálni a szentírási szövegeket, hogy gondolkozik a szentírás, hogy Isten lelke mit rajzolt le az ő gyermekeinek, mert az Isten lelke, itt még egy zárója, az Isten lelke nem diktálta az Isten gyermekeinek a szentírás szövegét, hanem rajzolta. Az egy képi világ, képeket látnak a proféták, a látomások, aztán megfogalmazzák a szavakká, de a szentírás és a lelki világnak az alaptermészete az képi. Ott képek vannak, gyönyörű képek. Hát nézzétek meg, milyen szép képi leírása van a Jelenések könyvében a mennyei Jeruzsálemnek. Vagy akár a profétáknál milyen gyönyörű képeket látunk. Na mindegy, zárójel bezárva. Ez a képiség áll egyébként a Szentírásnak az alapján. Az Ószövetségben két kifejezés van, ami a haragot leírja, illetve körbeírja. És ez a két kifejezés nagyon szépen rávilágít a haragnak arra a természetére, arra a két végletére, a két oldalára, amiként a harag megnyilvánul. Mert a haragnak van egy stabil, statikus, megálló, mozdulatlan része, és van egy kiáradó része. Mindjárt meglátjuk, hogy melyik. A héberben az egyik kifejezés, ami a haragot jelenti, az a karrár, karrár, ami nem mást jelent, mint a sátorlapon kívül lenni. Hogy is kell ezt érteni? Pontosan azt jelenti ez jó, hogy az ember a sátorlapon kívül, ahol süt a nap, ahol izzik a levegő, ahol forróság van, a sátorlap védő árnyékán kívül került ember, aki izzik. És pont ezt jelenti héberül a harag. Izzást. Amikor égetve vagyok, amikor süt, amikor felizzik bennem valami, mint hogyha parazsat nyertem volna. Ugye az ókori ember Izraelben, hogyha a déli napsütésben kiáll a sátorlapon kívül, akkor megüti a napnak az a forró, izzó sugara, és az ember úgy hirtelen önmagán kívül kerül. Ez jelenti az egyik kifejezés. Izzani. Ez a haragnak a statikus része, a megálló része. Amikor elkezdődik a harag, elkezdek belül izzani, érzem, ahogy a parázs éget belül. A másik kifejezés a héber nyelven, ami a haragot jelenti, az úgy mondják, hogy af. Af. Ami azt jelenti képileg, hogy a bika szája. El tudjátok képzelni, hogy milyen egy mérges bika? Mit csinál egy mérges bika? A szájára gondoltok, a mérges bika orrára, orjukára és szájára. Mit csinál egy mérges bika? Fújtat. És ez a másik kifejezés az Ószövetségben, amit használ a haragra. A fújtató bika. A kitágult orrú bika, aki mindjárt neki ront a másiknak. Az Ószövetség tehát ezzel a két képpel írja le a haragot. Van az izzás fázisa, a feltüzesedés fázisa, és van a nekirontás fázisa. A görög nyelv az egy kicsit rafináltabban írja le, de ott is megvan ez a két árnyalata a haragnak. Nagyon gyakran olvassuk az Új Szövetségben a tümosz kifejezést, az pedig azt jelenti, hogy égni, izzani, felgyújtani, rágyújtani, tümosz. Ugye itt is a hőséggel, az izzással van kapcsolatban a kifejezés. A másik kifejezés görögül, ez lehet már ismerősen hangzik, pedig az orgé. Az orgé az kiáradást jelent, a parton való felkorbácsolt hullámnak az átcsapását. Zárójel, innen jön egyébként az orgia kifejezés is, amikor dühötten átlépem, átcsapom, felkorbácsolva átcsapom a határokat, és kilépek a saját medremből. Na, summa-summarum. A Szentírás a haragot mindig ilyen két lábon álló jelenségnek írja le. Az egyik láb az az izzás fázisa, amikor belül a szívben felizzik az indulat, tűz keletkezik benned. Mondja is egy helyen próféta Jeremiás, hogy hát mint égető tűz van a csontjaimban a te ígéd. Hogy kell ezt érteni? Hát úgy, hogy ránézek Izraelre, ránézek az emberekre, látom, hogy mi történik, hallom a te ígédet, ami valami teljesen mást mond, és a kettő konfliktusa haraggal tölt el. Ugye a haragvó proféta, milyen sokszor olvasunk a Szentírásban a haragvó profétáról, mert hirtelen tűz jelenik meg az ő csontjaiban. És a másik, tehát a másik lába a haragnak az a kiáradás, az odanyúlás, a szúrás, az ütés, a bántás része. Na de térjünk vissza az eredeti kérdéshez. Mi a haragnak a gyökere? Mi váltja ki, kérdezzük így konkrétabban, mi váltja ki a haragot? Testvéreim, a haragot két dolog válthatja ki Istenben és emberben. Az egyik, ami kiváltja a haragot, az a sérelem. Amikor bántanak téged. Amikor megsebződsz. Amikor fáj. Amikor valaki egy vétket követel veled szembe, és az neked belül fáj. Elkezd égetni. És a sérelemmel szembeni harag az az erő, ami úgy hátra hőköltett téged. Hogy nekem ez fáj, nekem ez nem jó, ez engem bánt, ez engem sért, ez nekem nem kell, én ezt nem akarom, ne bántsál!
Ez az egyik gyökere a haragnak. A szomorúság, a megsebzettség, a bánat, a fájdalom. Miért tetted ezt velem? Miért bántottál meg engem? Ez az Istennek a haragja. Ez a hátrahőkölő, elrejtőzködő harag, hogy nagyon fáj a szívem, ezért elbújdosok, elszaladok. A 10 éves kislány, akinek van lánya, azt tudja, hogyha egy tinédzser kislányt megsértenek, megbántanak, mit csinál a lány? Elfut és elbúj. Ugye, kisírja magát, ugye, elrejtőzik, hátrahúzódik, ne bánts, ez most fáj nekem nagyon, haragszom rá. Azt hiszem, hogyha belenézünk a saját életünkben, akkor megláthatjuk a haragnak ezt a hátrahúzódó, az elrejtőző oldalát. Sokszor szokták mondani, és a teológiában van is egy ilyen szakkifejezés, hogy a rejtőzködő Isten, Deus absconditus, az elbújó Isten. Miért rejtőzködik az Isten? Mert bujócskát akar játszani az ő gyermekeivel? Bujócskázni akar a teológusokkal, a hívő emberekkel? Vagy netán a tudósokkal akar bujócskázni? Nem. Azért rejtőzködik el az Isten, mert meg van sebezve. Mert haragszik. Mert ég a szíve. Mert fáj Istennek. Mert parázs van Istennek a szívében. Ez egy kicsit képzavar, de értitek, hogy mi az, amit akarok mondani. A haragnak tehát ez az egyik gyökere. Így haragudni csak azt tud, aki szeret. Ez a fajta harag a szeretetnek a másik orcája, hogy úgy mondjam, a másik oldala. Csak azt tud így megsebződve, feltüzesedve, hátralépve haragudni, aki szereti a másikat, aki szereti azt, aki megbántotta. Ugyanis az a hátralépés azt is jelenti, hogy nem akarom, hogy többet bántsál engem, de azt sem akarom, hogy újabb és újabb bűnt elkövessél ellenem. Azaz nem akarom, hogy benne maradj ebben az állapotodban. Inkább eltávolodom tőled, mert újra megbántanál. És akkor még rosszabb lenne nekem is, és neked is. Ez a felizzó harag, ez a hátralépő harag, ez a szeretetből táplálkozik. Csak azt tud így haragudni, akiben szeretet van. Van egy másik fajta harag is, egy másik gyökere, egy másik forrása a haragnak, amikor az általunk elkövetett vétkek miatt haragszunk. Na, ez egy nagyon érdekes dolog. Ez a bűntudatnak a haragja. Megbántom a másikat, felugrik a lelkemben az érzés, hogy ez nem jó, bocsánatot kéne kérjek a másiktól, csak hogy valami visszatart engem. A büszkeség, a hiúság, a döjfösség, én több vagyok, mint te megérdemelted. Az ítélő bír a székbe, amikor ül az ember, akkor elkezd haragudni. És ez a harag tartja fent a támadást a másikkal szembe. Ez egy nagyon érdekes. Nem gondolkoztatok azon soha, hogy ha valakit megbántasz, és nem tudsz előtte megalázkodni, nem tudsz tőle bocsánatot kérni, honnan meríted ehhez a pszichikus energiákat? Mert ez energiával merít. Meg nem bocsájtani, a másikat utálni, meg nem alázkodni, ez sok erőbe kerül, hát valahonnan kell ez az erő fakadjon. Testvéreim, a haragból fakad. A saját vétkeim, a saját bűneim kiváltotta bűntudatot, ezzel a haraggal próbálom elnyomni és lenyomni, és ez úgy az igazi, hogyha a másikat bántom. Van tehát ez a kétfajta harag. Az egyik a megsebződő harag, a másik a megsebző harag. Az egyik a visszahúzódó, az elrejtőző, szomorú harag, a másik a kiáradó, támadó, gyilkos harag. El fogunk mindjárt jutni ehhez a kérdéshez is. Az első, az az önvizsgálatnak a haragja, miért bántott meg, miért fáj ez nekem, hogy kerültünk ebbe a helyzetbe, hogy lehetne ezt helyrehozni, ugye? Tehát az egyik az önvizsgálatnak a haragja. A másik az agresszív, a támadó, a kiáradó harag, a bika orra, az pedig a lélek szolgaságának a haragja. A lelked szolga, rab egy indulatban, és nem engedi a bűntudatot, hogy meggyógyítsa, és az alázatot, hogy meggyógyítsa az életedet. Na jó, ennyit a haragnak a természetéről. Lássuk most, hogy a Szentírásban mit olvasunk a haragról. Az első ige, amit hoztam nektek, az a rómabeli levélben van, a rómaiaknak írt levél, első részének a 18. versét olvasom. Tehát római levél, első rész, 18. vers. Ebben azt olvassuk, írja Pál, mert Isten haragja a mennyből megnyilvánul az emberek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert Isten haragja a mennyből megnyilvánul az emberek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Vizsgáljuk meg ezt az ígét egy kicsit. Itt a haragvó Istent látjuk. Melyik fajta haragról van itt szó? A támadó, az agresszív, a gyilkos, a megalázó haragról, vagy egy megsebzett, egy izzó, egy feltüzesedő haragról? Melyikről van itt szó? Hát a megsebzett haragról. Isten haragszik, mert meg van sebezve. Nézzétek csak meg, hogy mondja. Isten haragja a mennyből megnyilvánul az emberek minden hitetlenség hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. A mennyből nyilvánul meg a haragja azokkal szembe, akik feltartóztatják az igazságot. Miért haragszik Isten? Haragszik, mert az ember nem engedi, hogy az Isten közel kerüljön hozzá. Azaz az ember fenntartja a távolságot. Nem engedi begyógyulni a sebeket, nem engedi a helyrehozást. De ne haladjunk ilyen nagy léptekkel. Van itt ez a furcsa kifejezés, hogy megnyilvánul, nyilván van. Testvéreim, az Isten haragja nem egy nyilvánvaló harag. Csak az Isten gyermekei számára nyilvánvaló, hogy az Isten haragszik. Az csak az Isten szent lelke által tudod, hogy a mi Istenünk alapvetően a bűneset óta egy haragvó Isten. A világ nem ismeri, a világ számára nem nyilvánvaló, hogy az Isten haragszik. A világ azt mondja, hogy hát a jó Istenke, meg a Jézuska, meg az angyalka. A világ alapvetően egy békés, szenilis, öreg bácsira gondol, amikor Istenre gondol. Ugye van az a drága szép református nótánk, a jó asszony mindent megbocsát, ugye? Látod, tudjátok, hogy hallottátok már. Nagyon sokszor éppen ezt dúdolgatja a világ, amikor Istenre gondol. Jó Istenke, mindent megbocsát. Bármit csinálok, el lesz rendezve. Kis persejpénz, kis ötlej a koldusnak, valahogy majd kiimádkozunk. Ha nem egyéb, akkor hivatkozom Jézus Krisztusra, Jézus óta nem haragszik az Isten, miért is haragudna, hiszen Jézusba megbékélt, ugye? És a világ számára nem nyilvánvaló, hogy az Isten haragszik. Majd, hogy nem megtiltjuk az Istennek, hogy haragudjon. Ne haragudjál, hát miért haragszol? Hát ott volt a kereszt, a Golgota, minden, az egész nagy ügy, Jézus Krisztussal, neked nincs jogod haragudni. Testvéreim, amikor megtiltod Istennek, hogy haragudjon, akkor nem teszel egyebet, mint növeled Istennek a dühét. Ne tiltsd meg Istennek, hogy haragudjon. A harag, Isten haragja, nagyon fontos ahhoz, hogy helyre jön a kapcsolatod Istennel. Ne söpörd a szőnyeg alá. Próbáld otthon az izzó parazsat beseperni a perzsa szőnyeged alá. Próbáld meg. Mi lesz abból?
Tűz.
Nem is kicsi. Nem. Isten haragudjon. Igen, Uram, haragudjál. Haragudjál a bűnért. Haragudjál az aljasságért. Az én életemben levő bűnért is haragudjál. Hát szabadítsd fel az Istent, hogy haragudjon Hát mondjak egy példát a Szentírásból. Biztos, hogy olvastátok. Éli főpap. Ez ugye nagyon az elején van, még az üttörténetnek. Olvassuk Éli főpapról, hogy van két gyalázatos fia. Ugye? Hofni és Fineás. És azt olvassuk, hogy Hofni és Fineás igen-igen rossz úton jár, és az öreg Éli főpap meginti a fiait biblikusan és igeszerűen, azaz van egyfajta kijelentés Éli szájából, hogy fiaim, azt hallom, hogy, és ez nem jó. Ezzel ti szégyent hoztok Izraelre, szégyent hoztok az Istenre, szégyent hoztok az áldozatra, az egész oltárra, a szent sátorra. Ami történik, az nem jó, mondja Éli főpap a fiainak. Mégis érezzük, hogy ebben a történetben valami hiányzik. Micsoda? A harag hiányzik. Hiányzik a harag. Éli főpap az Isten igéjét kijelenti egy helyzetben, a fiaival szemben éppen, de hiányzik Éli főpapból a harag. A szentséggel esett sérelemnek a tüze hiányzik Éliből. És azért csúszik aztán tragédiába. Ugye meg is van profétálva, hogy Éli, te meg fogsz halni, és meg is fog, és aztán elvesztenek mindent. Ugye Hofni, Fineás, Fridláda, Éli pap felborul a székkel, a nyakát kitöri, a fiai meghalnak, amennyel elvettél, vagy hogy van. Tehát ott sok minden történik, egy tragédia lesz, pedig volt kijelentés. Hát volt kijelentés, volt ige, csak hiányzott a harag. Testvéreim, a szentség az sok tekintetben olyan, mint a tűz, mint a parázs. Rudolf Otto teológus, amikor az Isten titkáról ír, akkor azt mondja Istenről, hogy vagy a szentről, mert Isten a szentről azonosítja, az a teológus azt mondja, hogy a szent, azt mondja, hogy misztérium tremendum, félelmetes misztérium, égető, pusztító misztérium. Gondoljatok csak bele, testvéreim, Isten hányszor óvja a gyermekeit önmagától? Mózes, ugye? Ne állj közel hozzám, jaj, egy kicsit tartsd azt a távolságot, vagy egy-egy profétánál, ne gyere közelebb, vagy a népet ne engedd közelebb a Sínai hegyhez. Vigyázz, sőt, amikor Isten elvonul Mózes előtt, mit csinál Isten? Eltakarja Mózest, mielőtt akarja el? Önmaga elől. Önmaga tüzes haragja, tüzes indulata elől takarja. Testvéreim, ahhoz, hogy bármi meggyógyuljon a szívedbe, az életedbe, ahhoz neked legyen nyilvánvaló, ahogy mondja egy Pál apostol, nyilvánuljál meg, legyen nyilvánvaló, hogy a te Istened az egy haragvó Isten, a bűn miatt dühöngő, haragvó Úr. Ez nagyon fontos. Az üdvösségnek elengedhetetlen része a harag. Mert ha nem érted a haragot, nem fogod megérteni a kegyelmet se. Hogy az miért olyan hihetetlenül drága és nélkülözhetetlen az üdvösségre. Aki nem érti meg a haragvó Istent, az nem fogja megérteni a kegyelmet hozó Jézus Krisztust se. Van itt még egy érdekes dolog Pálnál. Azt mondja Pál, hogy nézzétek, csak ezt pontosan szeretném idézni. Isten haragja a mennyből megnyilvánul az emberek minden hűtlensége és hamissága ellen. Mi ellen nyilvánul meg az Isten haragja? Az ember ellen? Nem. Az ember hamissága és hűtlensége ellen. Ez nagyon fontos. Isten haragja nem egy pusztító harag, a szónak abban az értelmében, hogy az Isten agyon üti, elpusztítja, megégeti a bűnös embert. Itt van egy dolog, amire egyedül csak az Isten képes. Elválasztani az embert a bűnétől. Egyedül csak Isten képes. Isten dühöng és fúj, és eljön a pillanat, amikor kiárad, gyilkos indulattal árad ki az Isten, az ugye a pika, amikor a szarvát leszegi és nekiindul, azt nem állítja meg senki. Tehát van egy olyan momentum Isten haragjában, amikor nekilendül az Isten, és dörf, és ott kőkövön nem marad, de ez nem az ember ellen van irányítva, az ember bűne ellen van irányítva. Azaz valaki meg kellett testesítse a bűnt. Valaki oda kellett álljon, vörös ruhába kellett öltözzön a dühöngő bika előtt, hogy így mondjam, hogy egy kicsit ószövetségileg lássuk ezt a képet. Azaz valaki céltáblát kellett vállaljon valaki, el kellett vállalja azt, hogy rároncson az Isten. Van egy két titokzatos hely az Ószövetségben, nem is nagyon értjük, és nem is nagyon akarok belemenni, mert én magam se értem, amikor arról olvasunk, hogy Isten ráront az ő gyermekeire. Mózesről van megírva, egy mondat van, csak egy vers, amikor cipóra jelenet, biztos, hogy ismeritek, hogy az Isten rárontott Mózes, és meg akarta ölni. Testvéreim, nekünk nem egy szelíd Istenünk van. Nekünk nem egy szelídis Istenünk van, hanem egy olyan Isten, aki ráront a bűnre, és ráront a hamisságra. Ha az ember és a hamisság egybeesik, akkor ott kőkövön nem marad. De ha valaki az emberről elveszi a bűnt, a hamisságot, és azt mondja, hogy Uram, ide roncs, és hagyd az embert, akkor azt úgy hívjuk, hogy kegyelem. Mi reformátusok az ingyen kegyelmet nagyon sokszor összekeverjük az olcsó kegyelemmel. Ez a kegyelem, ez nem olcsó, testvér. Ingyen van, mert nem kért tőled semmit a te urad, hogy elvegye rólad a bűnt, azaz a vörös kendőt rólad leszedje, és milyen színűbe öltöd. Ja, ez nagyon érdekes kérdés, látjátok. A Jelenések könyvében azzal megírva, hogy milyen színű ruhát fog kapni minden üdvözött lelket? Fehér. Melyik az a szín, amelyiket nem látja a dühöngő bika, amelyik eltűnik előtte? A fehér. A toreádorok milyen színbe öltöznek, és csak a vörös rongya megkülönböztető jelük? Fehérbe, a pamplonai bikafuttatást, hogyha látjátok a tévében, ami egy akkora őrület, hogy külön megérne egy előadást. Ott mindenki fehérbe van öltözve, csak egy vörös rongy van mindenkinél. Azért, hogyha veszélybe kerül, akkor eldobja a vörös rongyot, és a bika a fehért nem látja. Kikerüli. Számára a fehér azt nem lehet értelmezni. És ez történik az üdvtörténetben. Isten ráront, dühvel, haraggal ráront a bűnre. Ha rajtad van a bűn, akkor eltipor téged az Isten. Ne legyenek kétségeid efelől. Járhatsz te templomba, fizethetsz te járulékot, lehetsz te katolikus, baptista, pünkösdista, református, lehetsz te bármi az égvilágon. Megkeresztelkedhetsz, alá merítkedhetsz, szólhatsz nyelveken, gyógyíthatsz betegeket, csinálhatsz te akármit. Ha rajtad marad a bűn, a vörös posztó, a dühöngő Isten rád fog rontani. És kicsoda az, aki megszabadítana téged a dühöngő Istennek a kezébe? Csak úgy menekedhet meg az ember, ha sikerül ez a szétválasztás. A bűnét sikerül leválasztani az emberről. És pont ezt teszi Jézus Krisztus. Leveszi a vörös kendőt rólad. Nézzétek csak meg, van egy nagyon érdekes jelenet Jézus haldoklása közben. Jézus ott van a kereszten, ugye az Isten rárontott Jézus Krisztusra, és az egy rárontás volt. Tehát ott az halállal végződött. Jézus haldoklik a kereszten, ráront az Istenre, vagyis Isten ráront az ő fiára, Jézus Krisztusra, és mintha az utolsó pillanatban Jézusnak még eszébe jutna valami, hogy ho-ho-ho, álljunk csak meg, van itt egy dolog, ami nincs elrendezve, ami elvaratlan, nehogy az Isten haragja rajtam kívül mást is érjen, és azt mondja az Úr Jézus Krisztus Istennek, mit mond? Lássam, eltaláljátok? Pontosan. Uram, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekeztek. Azaz, Uram, a haragod kiáradása pillanatában még véletlenül se döfj oda, hanem mindent döfjél ide. Értitek azt a csodálatos jelenetet, ahol szembe kerül Jézus Krisztus a dühöngő Istennel. Egy kicsit teologizáljunk, azt nekünk szabad. Nem bátyám, szabad néha kicsit teológizálni. Nekem föl. Jeruzsálembe. Hova volt, hogy kérdezzem, hogy nehogy félreértsétek ki ezt. Jeruzsálembe hova volt bezárva az Isten égető szentsége? Ahova nem volt szabad csak úgy bemenni, és csak külön előkészülettel volt szabad. A Szentek Szentjébe. A Szentek Szentjébe ott van egy dühöngő Isten. Az ő fiát felszegezik a keresztfára, és amikor elhangzik azt, hogy
Uram, a végzeteket bocsáss, nem tudnak, hogy mit cselekesznek. Még van egy lator, jaj, még ezt is gyorsan vegyem ki az ítélet alól, még ma velem eszel a paradicsomba, amikor minden eltakarodott Jézus mellett, és csak ő maradt, elhangzik az a szó, ami felszabadítja a dühöngő Istent, hogy törjön ki a Szentek Szentjéből. Melyik ez a szó? Elvégeztetett. És ahogy ez a szó elhangzik, hogy elvégeztetett, mi történik a Szentek Szentjében? A kárpit azért hasadt ketté, hogy a dühöngő Isten rároncson a Golgotára. Ha ezt nem érted meg, akkor nem érted az üdvtörténetet. Nem érted az üdvösség lényegét. Az a kárpit nem csak úgy viccből hasad meg. Egyébként tényleg fel van jegyezve. Van erről tudományos írott dokumentum a Biblián kívül is. Hogy Krisztus után 33-ban egy húsvétkor megszakadt a kárpit. Mert annyi vért spriccoltak rá a megelőző évtizedekben, hogy megkeményedett az anyag. És az a kemény anyag megpattant, elhasadt. Ami kemény, az hasadt, töri. Igen. A dühöngő Isten kitör az aklából, na most ezt is értsétek, jó, nehogy félre értsétek. A dühöngő Isten kitör az aklából, és nekiront a Golgotának. Tehát haragja a mennyből, megnyilvánul az emberek minden hitetlensége ellen. Nem az ember ellen, hanem az ember hitetlensége ellen. Ha nem veszi le rólad Jézus Krisztus a bűneid skarlátvörös szennyes ruháját, és rajtad marad, akkor az Isten a Szentek Szentjéből rád tör. És Jézus Krisztus nem szabadít meg. Nem mindenki az üdvösség ezen a világon. Csak aki elengedi a skarlátvörös ruhát. Jaj, és háromnegyed. Akik az igazságot feltartóztatják, mondja Pál apostol. Az igazság az nem az ítélkezésnek az igazsága. Mi sokszor összekeverjük a törvény, a Tóra ítéletének az igazságát. Ugye a farizeusok odaviszik a parázna asszony a templomba Jézus elé, kövezzük meg, mert ez az igazság. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy na-na, ha akarsz te igazságot, akkor szolgáltas igazságot, azaz áradjon a haragod, de csak úgy, hogy ez a haragáradás egyirányú legyen. Azaz benned ne legyen semmi, amiért a harag visszafordulna rád. Azt mondja, semmi gond, igen, a harag ki kell áradjon. De nem áradhat ki a harag bűnöstől, aki maga is vörös. Milyen jogon árasztod ki a haragodat a másik vörös bűne ellen, amikor te magad is vörös vagy? Azt mondja az Úr Jézus, hogy nem, ez nem igazság, ez így nem működik. Csak a tiszta árasztatja ki a haragot a bűnös ellen. Azaz Isten fia elveszi az ember kezéből a haragnak ezt az áradását. Meghagyja a harag izzását, igen. Ha meg vagy sebezve, akkor fájjon, izzadjon, érezed, hogy éget, hogy fáj, hogy hátralépsz, igen, mert ember vagy, és egy bűnös világban élsz, és te magad is természeti vagy, van idegrendszered, ami néha feladja a szolgálatot, fáradt vagy, vannak kísértéseid, vannak hajlamaid. A harag hozzád van kötve. Haragudjatok, mondja Pál apostol, rendben van, csak vigyázz, ne áradj ki a másikkal szemben. Az nem a te, az az Isten feladata, hogy áradjon. Egyedül csak Istennek van megengedve, hogy mint a fújtató bika kiáradjon a másikkal szemben. Az igazság az, hogy az ember megmenekülhet, ha valaki elveszi róla a vörös posztot. Csak hogy vannak, akik ezt feltartóztatják. Az igazságnak ezt a tökéletes megnyilvánulását vannak, akik fel akarják tartóztatni. És azt mondja Pál apostol, na azok ellen aztán haragszik az Isten. Aki az Úr Jézus Krisztus nem mondja Úrnak, aki feltartóztatja a kegyelem hirdetését, a kegyelem drága ajándékát, hogy meg lehet szabadulni a haragvó Isten színe elől, aki ezt elutasítja, feltartóztatja a megtérést, az újjászületést, szerintem az elköveti a Szentlélek ellen való bűnt, de ez megint egy teljesen más témakör, de arra az Isten haragja kitöltetik. Jó. Van egy dühöngő, harangó Istenünk. Isten haragja ellen két eszköz használhatsz fel. Mindenben. Két eszköz, két út, két magatartási forma adatik csak az embernek, hogy a haragó Isten színe előtt megálljon. Az egyik az, hogy Istent, a haragó Istent átöleled. Ez nagyon érdekes. Nekem nagypapám mondta, szerintem meséltem én ezt már nektek, hogy amikor először bevitték a börtönbe kihallgatásra, akkor kellett várjon egy csomót, az is része volt a megtörésnek, és leültették egy olyan börtöntöltelék mellé, akinek már több év régiség van a háta mögött. Tehát, hogy már nagyjából tudta, hogy hogy működnek a dolgok a börtönben. És oda sugja ez az atyafi, egy egyszerű köztörvényes bűnöző volt, nem a hite miatt csukták le. Oda sugja szegény megszeppen nagytatámnak, hogy hallja maga, ha bemegy és elkezdik vallatni, akkor a vallató tiszthez bújjon oda közel. Bújjon bele a nyakkendőjébe. És hát szegény megtatám nem értette, hogy miért. Hát ugye ő inkább tartaná a távolságot. És akkor azt mondja, azért, mert ha nem bújik bele, olyan nagy pofont tud adni, hogy a fal adja a másikat. Értitek? Tartjuk mi az egy lépés távolságot Istennel, csak hogy akkor a keze ügyébe esünk. Az a baj. Ha valaki beléd bújik, azzal mit tudsz csinálni? Egy hozzád bújó emberrel, még ha haragszol is rá, mit tudsz vele csinálni?
Átöleled.
Csak átöleled. Az más nem lehet csinálni egy hozzád bújó emberrel. Aki boxolt, a boxba akkor lehet bevinni a legjobb ütést, ha a bal kezeddel ellököd magadtól az ellenfelet, hogy a jobban tud megütni. Mit csinálnak a boxok? Gyerekkorban soha nem értettem, hogy hát hülyék azok. Bújnak bele egymásba, ugye? Bújnak bele egymásba. Miért? Miért bújnak bele egymásba? Hogy ne kapjanak egyet. Pontosan. Ez az egyik móda, hogy a haragvó Istennel szembe állhatsz, hogy megállhatsz, hogy megöleled, oda bújsz hozzá. Mert tudod, hogy a vörös már nincs rajtad, ugye? Azt te megtérésedkor átadtad. Persze újra jön a vörös, újra a rád fröccsen, de azt újra átadod, és újra átadod, és újra átadod. Ez a hívő életnek a gyönyörű, szent, lehetetlen terhe, hogy újra befröcskölődik. Vagy a másik, hogy Isten haragjával szembeállítasz egy másik haragot. A sajátod, az orgi. Azaz háborút hirdetsz Istennel szembe. Minden háború úgy kezdődik, ugye minden balhéhoz kettő kell, olyan nincs, hogy az úgy kezdődött, hogy a másik visszaütött, az csak a vízben van. Minden háborúhoz kell két harag. És nagyon sokszor az ember nem az alázat, az odabújás útját választja Istennel szembe, hanem a szembeszállás. Nekem igazam van veled szembe. Nem kell megtérjek. Miből kell megtérjek? Nem lopok, nem ölök, nem paráználkodok. Nincs bűnöm. A sógorom az igen. Az ott van bűnbőven, de én... Aki szembeszáll az Istennel, megteheted, szabad vagy, van szabadságod rá. Ez a gyönyörű az emberi létben, hogy az ember szabad. Persze nem úgy, ahogy a filozófia érti, mert úgy nem, de most nem megyünk bele. Az ember szabad. Szembeszállhatsz Istennel. Haragudhatsz Istennel. Csak vigyázz, meg tudsz állni a dühöngő bika előtt. Biztos meg tudsz állni. Vagy eltapos téged. A végére egy másik igét is szeretnék felolvasni, egy kicsit trappolni fogunk a végén, de megbocsátjátok nekem, az 1 Mózes 4.5. Mózes első könyve, 4. rész, 5. vers. Káin és Ábelnek a története. Ez a harag fázisa még a gyilkosság előtt. Tehát a harag már ízik Káinba, de még nem árad ki. Tehát pont a kiáradás előtti pillanat. Ott rögzíti a Szentírás. Azt mondja, Ábelre rátekintett, Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekintett. Ezért Kain nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Magyarul hangzik, ahogy hangzik. Na de héberül. Azt mondtuk az előbb, hogy héberül a harag, úgy haragudnak, hogy kárrár. A kej az azt jelenti, hogy fal, vagy sátorlap, egy határ. A rübetű rés, vagy rós azt jelenti, hogy fej, ember. Van egy határ, és van két fej, két ember.
azaz itt valami a haragban megjelenik egy másik éned, hirtelen kettő leszel. Amikor azt írja a Szentírás, hogy Káin lehorgasztotta a fejét, egész pontosan ezt olvassuk, hogy jipölú panáim, azaz leestek az arcai. Ezt jelenti. Héberül a lehorgasztott fej azt jelenti, hogy az arcai, a smink, a hazugság, a mosolygás, a képmutatás leestek. És megnyilvánult Káin a maga pucér, mesztelen valóságába. A dühének minden fortyogása, minden lángja nyilvánvalóvá lett. És amikor Káin lehorgasztotta a fejét, azaz leestek az arcai, az állarcai, jipölú panáim, többes számban, jipölú panáim, leestek az arcai, akkor Isten figyelmezteti Káint. Vigyázz, Káin! Vigyázz! Mert a bűn ott ólálkodik az ajtó előtt. Még nem késő visszalépni, eddig csak haragudtál, a harag izzott benned, itt még nem történt bűn, Káin, mert ember vagy. Én megértem, hogy ember vagy. Megértem, hogy csalódott vagy, frusztrált vagy, haragszol. Ezt mind megértem. De vigyázz, Káin, mit csinálj az izzó láva haragoddal? Mit csinálj? A bűn ott ólálkodik az ajtód előtt, de te uralkodj rajta. Uralkodni azt jelenti, hogy határokat húzni. Ne engedd, hogy kiáradja. Mert ha kiárad, akkor kicsoda ültetett téged az ítélőszékbe? Milyen alapon ítéled meg te embert? Milyen alapon árad ki belőled a harag a másikkal szemben? Hogy kell keresztényi módon haragudni? Úgy, hogy nem engeded kiáradni. Tudod, hogy az áradás a haragnak az nem a tiéd, az az Istené. Zárójel. A harag ugye a jipölú panáim, az arcnak, az állatnak a leesése. Testvéreim, a harag és a bor megmutatja, hogy ki vagy. Ez a kettő. Ha valakit igazán meg akarsz ismerni, hogy milyen, lásd haragudni, vagy lásd részegen. Olyan is van, hogy részegen látod. De haragudni gyakrabban látod. Főleg az atyafi. Az atyafi nem rúg be. Mondjuk, az atyafi nem rúg be, maradjunk ebbe. De haragudni haragszik. Ha meg akarod tudni, hogy ki vagy, kérd meg a másikat, hogy filmezzen le, amikor haragszol. Amikor dühöngesz, mint a bika, az orrod meg van tágulva. És nézd vissza majd utána egy nyugodt pillanatodba. Magadra fogsz ismerni. Szoktuk mondani, hogy kivetkőzött önmagából. Ugye milyen szép szó ez? Kivetkőzött önmagából. Hogy ki vagy, a haragod és a bor megmutatja. Két gondolat, nem, három. Kettősebb. Mózes miért nem megy be Kánaán földjére? Az az ember, aki végig nyögte a 40 évet. Az az ember, aki másfél millió elégedetlenkedő, hőbörgő, lázadozó atyafit pásztorolt a nagy büdös semmire 40 éve át. Az, aki rátette az életét, a sorsát, a karrierjét, az egészségét, mindenit rátette Istennek egy hívására és ígéretére. Az, aki, ha van szent ember a világon, akkor Mózes az, aki megírja a Tórát, akire rábízza Isten az ő igéjét. Az az egyetlen egy, de egyetlen egy ember, akinek Isten megmutatkozik, jó, hogy eltakarja, és barátjának nevezi, ez az ember miért nem megy Kánaánba? Ő volt a legrosszabb ott a környéken. Hát hogy létezik? Pont ő, pont Mózes. Testvéreim, jó oka van. Olvassuk el nagyon gyorsan a 4 Mózes 20. részénél. 4 Mózes 20. 8. verstől a 12. versig. Olvasom én. Majd így szólt az Úr Mózeshez. Figyeljetek, mert minden szó fontos. Vedd a botodat, ugye nincs víz, tehát az a történet, hogy nincs víz. Így szól az Úr Mózeshez. Vedd a botodat, és gyűjtsd össze a gyülekezetet, te és Áron, a testvéred, és mondjátok ennek a kősziklának a szemük láttára, hogy adjon vizet. Mondjátok a kősziklának, hogy adjon vizet. Fakaszd nekik vizet a kősziklából, és adj inni a gyülekezetnek és állataiknak.
Mózes tehát elvette a botját az Úr színe elől, ahogy parancsolta neki, az oltár mellől a sátorból elvette a botját. Mózes és Áron összegyűjtötte a gyülekezetet a kőszikla elé, és azt mondta nekik, hallgassatok ide, ti lázadók! Értjük, érezzük, hogy gyűl a harag. Érzzük, hogy kezd izzani. Mózes, hallgassatok ide, ti lázadók! Hát egy kősziklából akasszunk nektek vizet, azaz mit akartok? Mindig csak lázadoztok. 40 éven át eszitek a fejemet. Ez nem jó, az nem jó, nincs csomag, rossz az Isten tisztelet, nincs kórus, nem megy ez, nincs nőszövetség, minden csődben van, és én nyelem már 40 éve, ugye? Szinte érezzük, ahogy felizzik Mózesnek a lelke.
Én 40 éve szolgálom.
40 éve szolgálom. Érezzük, hogy felizzik a bátyám lelke. Ekkor, figyeltek, mert ez nagyon fontos. Ekkor fölemelte Mózes a kezét, és ráütött a botjával a sziklára két ízben. Erupcia. Erre azt mondjuk. Kitör. Ugye? Isten azt mondja, Mózes, maradj szent, maradj egyszerű, maradj nyugodt. Értem én, hogy belül fortyogsz, de ezt tedd le elém. Beszéld meg velem. Mit csinált Mózes? Oda csapott a sziklának. Nem bírom. És kétszer csapott oda, mert aki elkezd dühöngeni, soha nem egyet üt, hanem mindig legalább kettő. Ugye, hogy deskel kare de nerv, így mondják ezt romát. Szakszóval. Adok én nektek vizet. Ez kell, tessék. Ezután azt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak, mivel nem hittetek nekem, hogy szentségemet megmutassátok Izrael fiai előtt, nem viszitek be gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok. Nem az a baj, Mózes, hogy téged nem szeretlek. Nem az a baj, hogy te nem üdvözülsz. Hát hogy ne üdvözülnél? Pont te ne üdvözülnél? Nem. Hanem meg kell mutassam ennek a népnek, hogy a kiáradás még Mózesnek sincs megengedve. Nincs kivétel. A legnagyobb vallási vezetőnek, a legaranyszájúbb lelkipásztornak, a legnagyobb vallási gurunak, szektavezérnek, senkinek nincs megengedve a kiáradás. Az izzás, igen. Haragudjatok, mondja a Pál apostol, csak ne vitkezzetek. Fortyogjál, izzál, de azt figyeld az Isten színére. De ne áradj ki. Ne áradj ki. Az Isten országában, az Isten népek között nincs helye olyan vezetőknek, olyan lelkészeknek, olyan hívő embereknek, akik a haragjukat, mert hogy igazuk van, kiárasszák a másikra. A kiáradás az Istennek. Az attribútuma az egyedül, a kiáradás egyedül az Isteni. Még egy igét olvasok nektek, és utána be is fejezem, mert pont fél perc múlva 11, és az idő a szent dolog, de még egy szót az időről. Hadd ejtsen. Efézus beliekhez írt levél, 4. rész, 26. vers, amely így szól, Efézus 4.26. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen haragotokkal. Ami azért érdekes, mert az efézusiak voltak a legszeridebb gyülekezete Pál apostolnak. Hát hol van Korintus? Galácia beliek, ahol kemény motorosok voltak az egyházban. Úgy kiosztották párt, hogy a falatta a másikat. A legszelidebb, ugye, ki az efézusi püspök? Sokáig? Timóteus kitől veszi át a püspökséget? Hol tartóztatják le és viszik Pátmoszra? János. János a püspök, de sokáig Efézusnak. A szeretett apostola, ugye? János, aki mondja, hogy nyugi, nyugi, az Istené. János az, aki ír az Antikrisztusról. Jaj, ezt mindig csőbe húzom a hívő atyafiakat ezzel, hogy hol olvasunk a Szentírásban az Antikrisztusról. Mindenki azt mondja, Jelenések könyvében. Egyszer se szerett el az Antikrisztusról a Jelenések könyvében. Hanem János 1 és 2. Bizonyám. János érzékeli, hogy az Antikrisztus az, amikor előpiszkálja belőled az indulatot. Na mondja, te megérdemled, hát igazad van, szóljál, áradjál, üssél. Gyerünk, ez az Antikrisztus. És János az, aki mindig fékezi, hogy gyermekeim, fiacskáim, ho-ho-ho, nyugalom, vigyetek az Úr elé ezeket a problémákat. Egyetlen egy mondat, és megígérem, be is fejeztem. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Azaz ne engedd, hogy a kárrárból,
az izzásból, ah, legyen. Ne engedd, hogy a tümoszból, az izzásból, a parázsból orgé legyen, orgia legyen. Ne engedd, ne vétkezz, az már vétek. Ne menjen le a nap a te haragoddal. Ezért mondtam az előbb, hogy az idő is érinti a harag. Haragszol. Normális. Ember vagy. Ember. Sérült ember vagy. Te is és én is. A harag hozzánk a kötet. Időről időre felizzik benned a megsebzettségnek a haragja. Olyankor lépjél hátra, és tedd le a haragodat Isten elé. Vagy haragudj úgy, hogy az Istennek kiabálod el, hogy mi fáj. Nyugodtan üsd, vágd az Istent, nem fog megharagodni. Csak tedd le a haragodat ő elé. De arra vigyázz, hogy a nap ne menjen le a te haragoddal. Azaz, mert ha ugyan szól el, hogy továbbra is haragszol, és úgy kezdsz el másnap reggel, hogy tartod a haragot, akkor már elkezdtél pszichikus energiákat felhasználni, hogy bent tartsd a haragot magadba, hogy a megfelelő időben kiárazd a másikra. Azaz, ne építsd be az identitásodba a haragot. Hogy én haragszom rád, ez egy identitás. Az én identitásom. Én haragszom erre, meg erre az emberre. Keresztény vagyok, hívő vagyok, de ezekre csak haragszom. Ne építsd be az identitásodba. Lehet, hogy az álmaidban, ahol megnyílik a tudatalatti, jaj, nem megyünk ebbe az irányba, mert 11 elmúlt. Az álmaidban, ahol meg vagy nyílva spirituálisan, és a tudatalattid is megnyílik, és a harag leszivárog a tudatalattidba, azt ne csináld. Azt ne csináld, mert amikor az onnan feltör, sokat fogsz pusztítani, és a végén szégyenkezni fogsz. Uram, hát ez vagyok én. Egy fújtató pika vagyok én, egy vulkán vagyok, ez bíztad rám, Uram? Testvéreim, haragudjatok, de keresztényi módon. Keresztényenek hogy kell haragudni? Hát így, hogy ne vétkezzetek. Még a haragodban is maradj meg Isten gyermekének, és ne felejtsd el, Isten is haragszik, de van a haragnak egy olyan oldala, ami csak az Istené, és nem a tiéd. Amen. 4 perccel sikerült túlépnem. Elnézést kérek.
Nagyon szépen köszönjük. Végül is nem beszélte egy órát, még lenne 3 percet.
Még lenne 3 percet.